Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Ennek a sorozatnak utolsó előtti alkalma ez. Ma a fellemás iga a témánk. Sokak számára izgalmas kérdés, ugyanakkor azt gondolom, hogy hasznos, hogyha mindenki ismeri az ezzel kapcsolatos bibliai álláspontot. Az utolsó alkalommal pedig az előadás témája a menthetetlen házasság. Megmenthetjük-e menthetetlen házasságunkat? Na most, aki látta a szórólapot, talán emlékszik arra, hogy a menthetetlen szó idéző jelbe van téve. Minden esetre sokan érzik úgy, hogy menthetetlen a házasságuk. Vannak dolgok, amikre maga Jézus mondja azt, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Hát ez vonatkozik arra. Ma nem lesz zene, nem lesz versmondás se. Az utolsó alkalmunkon azonban nagyon dús programunk lesz. Egyrészt jön a szövetség zenekar a napraforgókkal együtt. Napraforgó gyerekek. Most ezen a tavaszon nem voltak még itt, ősszel sem elmúlt az ősz nélkülük. Mindig nagyon élveztük őket, nagyon aranyosan énekeltek. Én nagyon várom őket, hogy jöjjenek. Ugyanakkor vers is lesz, és ami talán a legizgalmasabb a következő alkalommal, egyik kedves barátom jön a feleségével együtt, akiknek a házassága nagyon mély ponton volt, már úgy volt, hogy elválnak, miután fölépült a gyönyörű házuk, eljutottak oda, hogy mindennek vége, de aztán Isten beleszólt az életükbe. Most ő, hát Nemeskéri Pálról van szó, ő most a bibliai házasság gondozó szolgálat elnöke. Tehát szolgálnak is házaspárok felé. Én hallottam több ízben a bizonyságtételüket, most csak azt nem tudom, hogy fogják beszorítani a mondani valójukat rövid időbe, úgyhogy még én is szóhoz jussak. De remélem, hogy lesz. Pali készül erre, hogy tömör lesz, és célra törő. Na hát mindezzel szerettem volna fölcsigázni a hallgatóság érdeklődését. Nagyon izgalmas történet az övék. Nem lesz zene, de azért énekszó nélkül ne hagyjuk magunkat. Ilyenkor el szoktuk énekelni imádságképpen is azt a szép kolozsvári éneket, aminek a szövege szinte az összes alkalomhoz illő. Mondom a szöveget: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Gondolom a dallam is ismerős. Kérem azokat, akik ismerik, hogy segítsenek nekem. Először elpróbáljuk, és utána elénekeljük. Van különbség? Óriási különbség. Mert ez most csak próba.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Én aztán menni fog, ha most elénekeljük, mert ez csak próba volt, mégpedig imádságképpen énekeljük el, hiszen imádság Jézus Krisztust szólítjuk meg ebben az énekben.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
A kérdés dobozban három cédulát találtam az elmúlt alkalommal, ezeket felolvasom és megpróbálok válaszolni rájuk. Mikortól van szó az elfogadásról, és mikortól arról, hogy ezzel a jellemhibával nem tudok együtt élni? Hát rögtön olyan kérdés, amire nem tudok pontos választ adni, mert nem lehet ezt behatárolni. Értsük meg először azt, hogy miről szól ez a kérdés. Én azt gondolom arról, hogy az illetőnek, akivel éppen kapcsolatban áll a kérdező, lehet, hogy házastársa, lehet, hogy csak együtt járnak még, kiderültek jellemhibái. Kérdés az, hogy hol van a határ, hogy elfogadja, vállalja egy életen keresztül, vagy pedig kiderült, hogy ezzel ő nem tud együtt élni. Más a helyzet, hogyha házasságkötés előtt teszi fel a kérdést, vagy pedig már benne a házasságban. Ez nem derül ki, hogy az illetőnek milyen a helyzete. Ha házasságkötés előtt van, akkor nekem az a javaslatom, jól gondolja meg, hogy megköti-e ezt a házasságot. Milyen jellemhibákról van szó? Nem egyenes? Szeret sumákolni? Vannak takargatónivalói? Ha házasságot kötnek, több lesz, nem csökken. Gyenge jellem? Ha ígér valamit, nem tartja be, ez a baj. Esetleg valamilyen szenvedély, betegség van jelen. A szenvedély betegségekre az jellemző, hogy legtöbbször őszintén megígérik, hogy nem teszik többet. Soha többé nem megyek a nyerőgéphez, mert tapasztaltam, hogy elnyeri a pénzemet. Jó az elnevezés. Lehet, hogy betartja egészen addig, amíg újra el nem megy egy olyan klub mellett, ahol egy ilyen gép van. Az alkoholista is ugyanilyen. Őszintén megígéri, többé nem. Vissza szokott esni. Tehát házasságkötés előtt gondold meg, sőt, én azt javaslom, ne folytasd tovább, ne kösd házasságot vele. Más kérdés, ha benne vagy. Akkor pedig azt kell mérlegre tenni, hogy meg tudod-e állni. Egyik jelző a jövőre nézve, hajlandó-e lépéseket tenni a jellemhiba kiküszöbölésére, ha netán éppen szenvedélybetegségről van szó, hajlandó-e kezeltetni magát. Hajlandó-e elmenni mondjuk elvonókúrára, vagy az Iszákos Mentő Missziónak, illetve a Kék Keresztnek valamilyen rendezvényére, mert ha igen, az azt mutatja, ő maga is komolyan gondolja a szabadulást. Akkor segíts neki, tarts ki mellette, szeretettel foglalkozz vele. Ha más egyéb jellemhibákról van szó, akkor is. Hajlandó-e lelki gondozót felkeresni? Hajlandó-e foglalkozni vele? Nyilván szüksége van arra, hogy mellette állj. Hát nem tudom, mennyire volt az kielégítő, ha nem, akkor be lehet tenni a cédulát, két hét múlva esetleg visszatérünk rá. Következő. Ha már a párkapcsolat első hónapjaiban kiderülnek a jelen hibái és éretlensége, akkor mit tegyek? Toleráljam-e, vagy szeressem akkor is, ha nehéz? Zárójelben, házasságban egyértelmű a válasz, de itt, hát ugyanaz a probléma, mint az előbbinél, hát itt se tudom, hogy benne van az illető, vagy nem. Én azt gondolom, örülj, hogy kiderült. Még időben van. Még az eljegyzés sem házasság. És ne azért kössünk házasságot, hogy a másikat megjavítsuk. A házasság egyrészt nem missziós intézmény, másrészt nem jótékonysági intézmény. A házasság közös iga. Együtt kell húzni. Kegyetlenség egy erős, bocsánat a szóért, barommal szemben, ha befogjuk egy gyöngével. Mert tönkre megy az erős is. Tehát házasságkötés előtt nagyon gondold meg, hogy megkötöd a házasságot. A lányoknak különösen fölhívnám a figyelmüket arra, hogy csak olyan fiúhoz menjetek hozzá, akiket tisztelni tudtok, akikre föl tudtok nézni. Már csak azért is, mert a férfiak úgy vannak megalkotva, hogy szükségük van a bátorításra, a tiszteletre. Pál is írja, hogy Pál apostol, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Férnek nem mond ilyet, a férnek azt mondja, hogy szeresse a feleségét, és gondoskodjék róla. Még egy cédulánk van. Honnan tudom, hogy az illetőt valóban szeretem, és nem csak a megszokás köt össze bennünket. Ha szétválunk, és érezzük a másik hiányát, de honnan tudom, hogy ez a másik személy hiánya, vagy pedig csak egy olyan űr, ami szokványos a szakítás után. Én megpróbáltam néhányszor a szeretet fogalmát tisztázni, úgy látszik, nem sikerült teljesen. Tudjuk, a szeretet nem érzelmi ügy elsősorban, a meleg érzések kísérik. Honnan tudom, hogy szeretem? Eszembe jut valami, Walter Nietzsétől hallottam egyszer, őt felkereste egy férfi, azt mondta neki, hogy baj van, mi baj van. Rájöttem, hogy nem szeretem a feleségemet. Hogy jöttél rá? Hát zuhanyozás közben egyszer csak azt éreztem, hogy nem érzek semmit. Nem tudom, ki az közülünk, aki szeret valakit, és állandóan teli van azzal az érzéssel, hogy jaj, de szeretem őt. Mondjuk a szerelemnek nevezett lázas állapot idején ez valószínűleg így van. De az legtöbb két év alatt elmúlik. A fenil etil amin felszívódik. Ez tiszta biokémia. Honnan tudom, hogy szeretem? Onnan, hogy kész vagyok megtenni érte mindazt, amire neki szüksége van. Akit szeretek, annak igyekszem földeríteni a valódi szükségleteit, és azokat betölteni. Akár érzem, akár nem érzem. És utána jönnek az érzelmek is. Általában, ha valakivel jót teszek, meg is kedvelem. Ez úgy vele jár. Hát honnan tudom, hogy az illetőt valóban szeretem-e? Hát a szeretet parancs. Biblia azt parancsolja, hogy szeresd. Hát akkor rajta szeresd. Most ez nem azt jelenti, hogy omolj a karjaiba, hanem azt tedd meg vele, amire szüksége van. Nem is biztos, hogy örül annak, ha a karjaiba omlasz. Bár itt egy párkapcsolatról lehet szó. Minden esetre az, hogy jól esik a közelsége, meg jó megölelni, ez nem jelenti azt, hogy szereted. Mert akkor lehet, hogy csak élvezed őt. Abban az értelemben szereted, ahogy szereted a banát. Ne élvezetes. De ha jót teszel a banánnal, azzal lehet jót tenni. Rossz példa. Mert itt személyekről van szó. A személyeket nem úgy szeretjük, ahogy az elfogyasztható ételeket. A személyek iránti szeretet nem az érzésekkel függ össze közvetlenül. Az érzelmek kísérő jelenségek. Na hát, ha nem volt kielégítő, akkor majd tessék zakatolni, írni, a doboz most is ott van, és 2 hét múlva megpróbálok válaszolni. Hanem térjünk rá a mai témákra, felemás igában élünk, nagy gond ez annak, aki benne van. Látjuk is ezen a fotón, hogy itt mind a ketten nagyon töprengenek, mi lesz, hogy lesz, de próbáljuk meg ezt valamilyen rendszer szerint végigvenni. Maga az elnevezés, a fogalom, hogy felemás iga, Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből származik, ezért van itt a nyitott Biblia, és a szöveg azt írja itt Pál, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. Miért mond ilyet? Érdemes lesz otthon föllapozni ezt a bibliai részt, és akkor ki fog derülni, hogy itt közvetlenül nincs is szó a házasságról. Itt másról van szó. Arról beszél itt az apostol, hogy vannak összeegyeztethetetlen dolgok. Ne menjetek be olyan ügyekbe, amik nem férnek össze egymással. És közben ezt mondja, ezt írja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. Miért pont az igát emlegeti? Majd az is kiderül. Néhány összeegyeztethetetlen dolgot fölsorol. Például az igazság nem fér össze a hazugsággal, vagy a gazsággal. Egyszerűen nem egészítik ki egymást. A múltkor talán szó volt olyan tulajdonságokról, amelyek kiegészítik egymást. Az egyik szeret takarítani, a másik nem szeret takarítani. Lehet jó házasságuk? Dolgozni kell rajta. Aki nem szeret takarítani, de szereti a párját, a takarítós párját, az beáll mellé és segít. Én nem állítom, hogy közben megszereti a takarítást. De kiderül számára, hogy nem is olyan nehéz dolog. Az egyik spórolós, a másik költekező. Összefér ez a két dolog? Dolgozni kell rajta. Jó, hogy ott van, figyelmeztet, most akkor hogy van? Mennyi pénzt is kaptál? Jó, semmi baj, csak azért tarts számon. Jó, hát megvetted, nem baj. De azért legközelebb jobban meg kell gondolni. És akkor rájön a költekezős, hogy jó, hogy ott van az a másik, mert különben én szétszórnám pillanatokon belül. De a spórolósnak is jól jön, ha szereti a másikat, hogy hát azért nem kell mindent megvonni tőle. Szóval vannak dolgok, amikben meg lehet állapodni, szépen összefér. Múltkor emlegettük ezt a szép példát is, hogy hajnali pacsirta vagy éjjeli bagoly. Hát akkor hogy rendezzük az életünket? Én már eldőlök az álmosságtól, ő meg akkor kezd élni. Jó, hát valahogy csak lesz, azért megszokom, hogy villanyfénynél elaludjak, de van olyan szembe kötős valami, azt is föl lehet tenni, de reggel ő meg aludna, én meg zörgetem a nejlonzacskókat. Ezen is valamit kezdeni kell. Itt is meg lehet beszélni a dolgokat. Na de az igazság, meg a gazság, az nem fér össze egymással. Aztán ugyanúgy a világosság nem fér össze a sötétséggel. Ezek most nem légből kapott ellentétek, ezeket lehet olvasni ott a második korintusi levélben. Ugyanígy nem fér össze Krisztus és Beliál. A sátán egyik neve Beliál. Ott éppen ezt a szót használja az apostol. Isten temploma nem fér össze a bálványokkal. A Római Birodalom idején születik ez a levél. Korintus nagy város volt, kereskedelmi város. Voltak pogány szentélyek, rengeteg bálvány az utcán is. Amikor Athénban járt Pál apostol, akkor is azon háborgott, hogy teli van bálványokkal a város. Nem egyeztethető össze az igaz hittel, annak a láthatatlan Istennek a hitével, aki kijelenti magát, aki beszélni tud, aki megszólítja az embert, aki törődik az emberrel, mert a bálványok nem. A bálványokat innen oda el lehet vinni, Istennel ezt nem tudjuk megtenni. Ő tudja megtenni velünk. És nem fér össze a hit a hitetlenséggel. Hadd tegyek itt még egy megjegyzést. Néha áll ellentéteket vesznek elő. Például a hit összeegyeztethető-e a tudománnyal. Mintha ellentétek lennének. Nem kell összeegyeztetni. Mert más dimenzióban vannak. A tudomány ellentéte a tudatlanság. Ahogy a hit ellentéte a hitetlenség. Maga a Biblia felszólít a természettudományos kutatásra, amikor azt írja rögtön az ember teremtésénél, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, a természetet, uralkodjatok, és ott felsorolja a természetet. Hát a hit és a hitetlenség azok összeférhetetlen dolgok. Na és akkor itt jön ez a bizonyos iga, és itt olvashatjuk az igának a latin nevét. Abban a korban a jog nyelve a latin, jó, hogy a korintusiak túlnyomó részt valószínűleg görögül beszéltek, de amikor a hivatalos ügyeiket intézték a hatóságnál, akkor azért egy kicsit kellett tudni latinul. A római hatalom nyelvén, és ez a szó, hogy conjugium, jelenti azt, hogy iga, amellett jelenti azt is, hogy házasság. Érdekes. szerintem találó a párhuzam. Hát két barom, bocsánat, megint a szóért. Két élőlény úgy van összekapcsolva, hogy nem tudnak egymás nélkül egy lépést sem tenni. Mind a kettőnek benne van a feje ebben az igában. Vagy járomban az ugyanaz. És húzni kell a kocsit. A kocsi többnyire meg van terhelve. Tehát a házasság olyan intézmény, ahol együtt kell haladnunk, ha az egyik nem húz eléggé, akkor a másikra több teher nehezedik. Ha az egyik ki akar törni az igából, ezzel fájdalmat okoz a másiknak. Nos hát, benne van ebben az, hogy jól gondold meg, ha bedugod a fejedet egy ilyen házasság igába, nem könnyen tudod kihúzni belőle, akkor ott van, és kész vagy-e, hajlandó vagy-e együtt haladni a másikkal. Ezért kell az elején tisztázni azt, hogy ugyanoda akarunk-e menni mind a ketten. Azonos-e a célunk? Ezt úgy fogalmaztuk meg a párválasztás témában, hogy azonos-e az értékrendünk. Az értékrendünkből következik az, hogy hova tartunk, mit akarunk elérni. Olyan emberrel érdemes házasságot kötni, akivel azonos az értékrendünk. Erre vonatkozik ez, hogy ne legyetek hitetlennel fele más igában. Amikor olvasták a korintusiak ezt a levelet, illetve hát valószínűleg fölolvasta valaki, abban az időben nem tudott mindenki olvasni, valaki felolvasta, tökéletesen értették, hogy ez vonatkozik a házasságra is, sőt, elsősorban arra vonatkozik. Na most itt látjuk ugyanazt, amit az előbb elmondtam, hogy a közös igába fogva lépni sem tudunk egymás nélkül. Ha az egyik nem húz, nagyobb terhet nehezít a másikra, ha az egyik ki akar törni, fájdalmat okoz a másiknak. Na most azokról beszélünk először, akik még házasságkötés előtt vannak. Nem érdekel, hogy hívő-e, vagy hogy milyen vallású, például a boltos. Meg szoktuk kérdezni? Nem az a fontos, hogy református-e, katolikus-e, még akármi lehet, még mohamedán is lehet, hogyha nem akar becsapni, és tisztességesen szolgál ki. Ugyanúgy, milyen vallású a buszvezető? Hívő-e egyáltalán? Lehet olyan szituáció, amikor érdekelni kezd, hogyha összeismerkedem egy buszvezetővel, és beszélgetünk, és esetleg el tudom őt vezetni Jézus Krisztushoz, de ebben semmi szerepe nincs annak, hogy ő vezeti a buszt, amire én felszálltam, és el akarok jutni valahová. Ugyanúgy nem érdekes, hogy a hivatalban az ügyintéző hívő, nem hívő, vagy milyen vallású, fontosabb, hogy kedves legyen, és mosolyogjon, mint ez az adminisztrátor lány, aki ezen a képen van. Vagy hogy a közlekedési rendőr. Fontos az, hogy jól integessen, és időnként minket is átengedjen a megfelelő irányba, mert azért állott mostanában, mert elromlott a villanyrendőr. Egyébként most már nem tudnak olyan szép balettmozdulatokat végezni a közlekedési rendőrök, mint az én fiatal koromban. Ugye akkor szinte művészet volt, ahogy ott integetett. Hát most már leszoktak róla, mert általában piros meg zöld lámpa jelzi a menetirányt. De akkor élvezett volt megállni és nézni, hogy miket csinál. Azt hiszem, hogy úgy látom, a mérsékelten fiatalok még emlékeznek ilyenekre. Mert ez nem érdekes, de az életbe vágó kérdés, hogy akivel testi-lelki közösségre léptem, ugyanúgy gondolkodik-e az élet kérdéseiről. A házasság az nem egy rövid kirándulás, hanem évtizedekig tart. Nagyon fontos, hogy ugyanazon a hiten legyünk. Na most azt mondja nekem egy kedves kislány, hogy hát mellettem úgyis meg fog térni. Most nem hívő, az igaz, de hát olyan szerelmes belém, múltkor is már eljött velem a templomba, majd eljön a jövő héten is, majd még beszélek is vele, még arra is hajlandó, hogy én fölolvassak neki a Bibliából, na jó, nem Mózes harmadik könyvével kezdtem. Mellettem meg fog térni. Hát egyáltalán nem biztos ez. Mit látunk itt? Gyönyörű piros alma. Én úgy nézem, hogy talán Jonatán, vagy Jonared. Egészséges, szép piros alma. Van itt egy másik alma is, hát ez meg Starking, de nem csak az jellemző rá, hogy Starking, itt a szélén látszik, meg itt is, kezd rohadni. Na most fogjuk ezt a két almát, és egymás mellé csomagoljuk, hát ha ez az egészséges, szép piros alma megjavítja a rohadt almát. Vajon így lesz ez? Hát nem sok esély van rá. Úgyhogy a kérdés az, hogy melyik fogja megváltoztatni a másikat. Emlékszem, egyszer, amikor ezt a hasonlatot használtam, pedig csak szóban, nem is szemléltettem, felháborodva felszólalt valaki, hogy lehet a nem hívő embereket rohadt almához hasonlítani. Ez micsoda megkülönböztetés. Hát én azt gondolom erről, hogy igen, nagyon durva valóban, de hát a Biblia még keményebb kifejezést használ a nem hívőkre. Bocsánat, fogom mondani. Ez a kifejezés, ez a szó az, hogy hulla. Tudnék, lelkileg halott az az ember, aki nem ismeri Jézus Krisztust. Sőt, mindannyian halva születünk lelki értelemben. Vagyis az élet forrásától, Istentől elszakadott állapotban. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Minden újjászületés lelki értelemben feltámadás. Életre kelnek azok, akik hallják az Isten fiának hangját, attól életre kelnek, maga Jézus mondja ezt. Az övének azt mondja, ti átmentetek a halálból az életbe. A Biblia élet és halál fogalma nem biológiai. Hát ennyire komoly ez. Na most én megértem, hogy nagyon sokan attól félnek, hogy elszáll az idő, és egyedül maradnak. Nézegeti magát a tükörben, hát már itt is van egy kis ránc, ott is, már ősz hajszálat is fölfedez, nagyon föltalálták a hajfestéket, vannak mindenféle kozmetikai szerek, az ember sokáig fönntarthatja a fiatalságát, de, mondta a lányom, egyre több időbe kerül, mármint a fiatalság fönntartás. Elszáll az idő, és akkor egyedül maradok. Mi az igazság? Az igazság az, hogy az idő valóban elszáll. De az a kérdés, hogy mi jobb? Szenvedni egy rossz házasságban, vagy egyedül értelmes életet élni. Az egyedül szót szándékosan tettem idézőjelbe. Nem kell egyedül maradni. Az ember társas lény. Testvérekre, barátokra szükség van. És Isten adhat házastársat is. A kérdés az, hogy hol akar látni, hogy akar megáldani. Házasságban, vagy egyedül létben, nem szingliként, a szingli fogalmát is tisztáztuk. És elmondtam azt, hogy sem Pál apostol, sem Jeremiás, sem a mai szerzetes, ha a hivatása Istentől való, nem szingli. Az a szingli, aki nem vállalja a házasság és a gyermeknevelés terhét és felelősségét. És Isten ad erőt, és megadja az élet teljességének az élményét, ha valaki az ő kezéből veszi át azt, hogy házastárs nélkül éljen. Ugyanakkor nyitottnak kell lenni arra, akár később is, akár 40-en túl is, hogy lesz házastársa, ha Isten akarja. Nem minden áron kell férhez menni, vagy megnősülni. A házasság ideiglenes, meddig tart? Hát meddig. Különböző. A leghosszabb, amivel én eddig találkoztam, 63 év volt. De van több is. Mi 50 éve vagyunk házasok. Nem olyan kevés. És nagyon változatos volt ez az 50 év. Tele oázisokkal. De nem az volt benne a szép, hogy oázisok vannak, hanem az, hogy az ígéret földje felé teltünk akkor is, amikor éppen nehéznek tűnt a házasság. Na, ez szól azoknak, akik még nem kötöttek házasságot. Na most vannak emberek, akik már házasságban élnek, mégpedig Felemás igában. Ha már házasságban élsz, akkor meg mi a Biblia tanítása? Először is az, hogy teljesen mindegy, hogy miért alakult így. Lehet, hogy akkor még, amikor házasságot kötöttetek, mind a ketten hitetlenek voltatok, de azóta te megtértél. Te megtaláltad az utat Jézus Krisztushoz. Te már az övé vagy, a párod nem. Felemás iga, igen. Lehet, hogy tudtad azt hívő létedre, hogy ő hitetlen. De a szerelem sodrában eleve Felemásan indult a házasságotok. Ilyen is van. Tudtad, hogy nem hívő, mégis házasságot kötöttél. Nekem az a benyomásom, hogy amikor egy hívő ember így dönt, akkor nem igazán szoros a kapcsolata az Úrral. Akkor az Úrral való kapcsolat nem olyan nagy érték az életében, mint amikor megismerte őt. Olyankor történnek ilyen döntések, amikor elhalványul. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy minden hívő ember életében vannak ilyen hullámvölgyek. Ez nem különleges. És nem különlegesen rossz ember az, akivel ez történik. És elkövet hibát, rossz döntést hoz. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni szeretném, hogy Isten őt ugyanúgy szereti. De ezzel a döntéssel létrehozott egy olyan élethelyzetet, amivel a saját életét nehezíti meg. Tehát akár így, akár úgy történt, adva van a helyzet, te hívő vagy, ő nem az, és tudomásul kell venni azt, hogy a házasság kötéssel elköteleztétek magatokat legalább három dologra. A szeretetre, a hűségre és egymás elfogadására. A szeretetre. És itt szeretnék visszautalni arra, ami az elején a kérdések kapcsán elhangzott. Itt nem a meleg érzésekről van szó. Végképp nem a lángoló szerelemről. Mert az egy ilyen helyzetben hamarabb elszáll, mint egyébként. A szeretet, ami azt jelenti, hogy nem akarsz rosszat a másiknak, de próbálod a javát munkálni. Igen, a másiknak, a nem hívő másiknak. Elkötelezettség a hűségre. Nem akarod és nem is fogod megcsalni. De a hűség nem csak azt jelenti, hogy nem keresek mással kapcsolatot, hanem azt is jelenti, hogy amit az előbb mondtam, hogy a javát igyekszem munkálni neki. Igyekszem törődni vele, vagy gondoskodni róla, ha engedi. Nem mindig engedi. És megpróbálom őt elfogadni olyannak, amilyen. Nehéz elfogadni adott esetben, de megpróbálom mégis elfogadni. Sokkal könnyebb elfogadni azt, hogy szereti a spenótot, amikor én nem. Sokkal nehezebb elfogadni azt, hogy neki nem érték az, ami nekem érték. Tudnélik, a hívő ember, aki éppen hitének meggyengült állapotában egy ilyen házasságot kötött, Isten kegyelméből újra közelebb kerülhet az Úrhoz. Ez nagyon jó, ugyanakkor pont ekkor válik nehezebben elviselhetővé számára a házassága. A szeretet parancsa arra kötelez, hogy adj meg mindent a társadnak, amire szüksége van. Hangsúly van a mondat második felén, amire szüksége van, nem azt, amit kíván. Mert nem mindenre van szüksége, amit kíván. Lehet, hogy azt kívánja, hogy örökké mellette légy, soha ne menj el az Isten házába, és hogy verd ki a fejedből ezeket a hívő butaságokat. Nem, erről nincs szó. Erre nincs szüksége neki sem, csak azt hiszi. Mit jelent ez? Mit kell neki megadni? Például a figyelmet. Odafigyelni a szükségleteire. Aztán meg kell adni neki a törődést. Például, ha beteg, vagy el kell vinni, vagy legalább bíztatni, hogy menjen el az orvoshoz. Meg kell adni neki a gondoskodást, a segítséget, ha kéri. Meg kell adni neki a szexet is, ha igényli. Nagyon sokszor az önfeláldozást, tehát olyat is megtenni, ami az embernek nehezére esik, mert úgy érzi, hogy nincs annyi ideje. Ha egyek vagyunk, mindezt nem nehéz vállalni. Tehát egy olyan házastársért, akivel együttemre lépünk, akivel közös az értékrendünk, közös a célunk, akivel együtt menetelünk az ígéret földje felé, akár a pusztán keresztül is. Egy ilyen társért nem nehéz megtenni azt, hogy figyelmet adok neki, hogy törődöm vele, hogy gondoskodom róla, hogy segítek neki, hogy szexuálisan is együtt vagyok vele, hogy feláldozom a szabadidőmet érte, vagy akár pénzt, vagy bármit. Nem nehéz, de ha felemásigában élünk, olykor elviselhetetlenül nehéznek látszik megadni ezek közül bármelyiket is. Na most hozzá tartozik ez a képlethez az, hogy a nem hívő fél úgy látja, hogy én azt hiszem, hogy nagyon jellemző, ez egy okos, mindent jobban tudó, nem hívő félre, ez a mozdulat, amit ez a fotó mutat. Ő úgy látja, hogy a párja túl sok időt tölt a gyülekezetben. Van ilyen tapasztalatunk? Azt mondja, örökké ott vagy. Egyáltalán nem örökké, egy héten kétszer szokott elmenni, egyszer vasárnap, meg egy bibliaórára hétköznap, de örökké, úgy látja a másik. Meg túl sokat olvassa a Bibliát. Már-már arra gondol a hívő fél, hogy majd olyankor olvassa, amikor nem látja a másik, mert a másikat zavarja. Ilyen dolgok nagyon megnehezítik az embernek az életét. Aztán úgy látja, hogy túl sokat imádkozik a hívő fél. Hát mit kell annyit szenteskedni? Ez a véleménye, ez a határozott véleménye. Túl sokat adakozik és jótékonykodik. Hát ez már mindennek a teteje. Hát másra is lehetne költeni azt a pénzt. Mindent odahord a templomba. Hát egyáltalán nem mindent. Világos. És túl sok szolgálatot vállal, hogy minek kell még a Mariska nénit is meglátogatni. Hát annak sem értelme. Hát így látja a nem hívő fél. Mindezek a hívő ember belső szükségletéből adódnak. A hívő ember képtelen arra, hogy ne járjon gyülekezetbe. Képtelen arra, hogy ne olvassa a Bibliát, hogy ne imádkozzék, és így tovább. Ez belülről fakad. A lényéből fakad. Ugyanakkor fontos, hogy a társad ne érezze elhanyagoltnak magát. Ezért iránta való szeretetből gondold át, mivel mennyi időt töltesz. Nyilvánvaló, itt valamiféle kompromisszumról van szó. Hát én nem gondolom, hogy ezeket, amik itt föl vannak sorolva, föl kellene adni. Úgymond a békesség kedvéért. Nem. De meg kell találni valamilyen középutat, lehetőleg ne irritáljuk a másikat direkt vele. Őrá való tekintettel ne érezze rosszul magát a házasságban. Imádkozz érte, hogy megtérjen, de ne prédikálj neki. Itt megint látjuk a nyitott Bibliát. Péter apostol első levelében, harmadik fejezet első verse szól erről, hívő asszonyoknak szól, akiknek a férje nem hívő, azt írja, hogy ti férfiak, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ha egyesek nem engednének is közülük az igének, tehát nem hívő, igenékül is megtérjenek, látva a ti Isten félő életeteket. Tehát ne prédikálj, úgyis tudja, hogy mit mondanál, de élj úgy, tarts ki mellette, hűségesen szeresd, keresd a szükségleteit, igyekezz betölteni. Eszembe jut egy asszony, már régóta nincs közöttünk, az Úrnál van, nem tudom pontosan hány évtizedig élt együtt a hitetlen férjével, tudta, hogy a férje többször megcsalja őt, nagyon rossz néven vette az ő buzgolkodását, kitartóan imádkozott érte, több évtizeden át, legalább 3 évtizeden át, de talán még több is volt. Aztán egyszer Isten megtette a csodát, olyankor, amikor ő nem is számított rá, valami miatt elment a templomba. És ott hallott egy mondatot, ami szíven ütötte. És attól kezdve együtt olvasták az igét, együtt imádkoztak. Talán 2 évig tartott ez a férfi haláláig. 2 vagy 3 évig. 3 év. És ez az asszony azt mondta utána, hogy az a 3 év kárpótolt azért a több évtizedért, amit szenvedtem előtte. Pedig akkor már nem voltak olyan fiatalok. Hát ez Isten ajándéka volt számára, tehát ez is lehetséges. Na most, azt tudni kell, hogy a mennyországba senkit sem lehet erőszakkal betuszkolni. A legrosszabb, amit egy hívő házastárs, akár feleség, akár férj, tehet a nem hívő házastársával szemben, hogy elárasztja mindenféle noszogatással, hogy térjen meg. Mert ezzel csak azt éri el, hogy taszítóvá válik számára a hívő élet. Nem, csöndben, ahogy Péter apostol javasolja. Imádkozzék érte, és éljen mellette szent hívő életet. Szent békességgel teli életet, soha nem savanyú életet, mert az nem vonzó senkinek. A komor arcú emberekkel nem szeretünk találkozni. De hogyha tud mosolyogni a párja, ha kedves tud lenni hozzá, akkor jó vele, és egyáltalán, hogy legyen jó vele lenni. Egy probléma nem oldható meg, ezt is meg kell mondani. Tehát abban az esetben, ha felemás a házasság, lelki és hitbeli problémáit a hívő ember nem tudja megosztani nem hívő társával. Már pedig időnként vannak az embernek hitbeli problémái, vagy lelki problémái. Miért nem tudja megosztani? Mert nem érti. Nem érti a másik. Hát van áthidaló megoldás, de sohasem helyes. Ezt a hiányt pótolhatja valamennyire a lelki pásztor, vagy lelki gondozó, vagy egy azonos nemű lelki testvér, egy barátnő, vagy barát. Pótolhatja, de mindig hiányosan és nem tökéletesen. Mert Isten a házastársat adta arra, hogy egység legyen köztünk. De hát van, amikor az ember valamit nem tud úgy tenni, ahogy kellene, hát akkor részleges megoldások mégiscsak segíthetnek valamennyire. A házastársak különbözőségei kiegészítik egymást. Erről beszéltem ma is. Ezáltal erősödhet a házastársi egység. Szeret takarítani, nem szeret takarítani. Társasági lény, visszavonuló. Ezekben meg lehet találni a közösséget és egymást kiegészíteni. De a hit és a hitetlenség nem egészítheti ki egymást. Nem hívő társunknak nem a hitetlenségét kell elfogadni és szeretni, hanem őt magát. Hát akkor mit kezdjünk a hitetlenségével? A hitetlenségét el kell viselni szeretettel. Erre is vonatkozik az a pálapostoli mondat, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek most kérdése ez a nem is olyan könnyű témához. Tessék, csak jó hangosan, hogy idáig.
Egy első hallásra nem tűnik valami nagyon jó megoldásnak ez, hogy egy gyakorló házaspár esetében, hogy ha feltételezzük azt, hogy kialakultak a helyzet, hogy az egyik hívő, másik nem, és hát úgy látszik, hogy az alapvetés az, hogy mindig ott vannak ezek az otthon a férfiak, és ott vannak ezek a szépen nők, és jelentkezik a vallásosak a másiknak nem, hogy azt nem látom megoldásnak arra, hogy imádkozz érte, hogy megtérjen, de ne prédikálj neki. Ez gyakorlatilag kialakul majd egy némaság, ugye mosolyogni a szabad, tehát szép nyilván mosolyogni mellette, nem beszélünk semmiről, mert hát ha a hitünkről nem beszélhetünk meg az Isten kapcsolatunkról, akkor mi másról beszélünk, mert arról, hogy most hogy kell mosni, vagy mosogatni, meg napozási szokásokról, ez egy idő után Sárkutcába megy, és ha mondjuk egy ilyen hölgy nem beszél a nem hívő férjével, akkor az előbb-utóbb nem találja meg otthon a társa mellett az emberi szükségleteit, meg a társ iránti igényét, és az el fog menni kocsmába, meg mit tudom én hova, ahol egyáltalán szobálnak vele, otthon a feleségem. Ha most ilyen tanácsot adok neki.
És akkor mi lenne a megoldás, ha ez nem? Mondta, hogy ez nem megoldás. Akkor mi lenne ön szerint?
Hát nyilván azt célozzuk az optimumot, meg az ideális állapotot. Azt nem a házasság után kell észrevenni, hogy az a másikkal nincs körülbeszélni.
Hát arról beszéltünk, hogy előtte tisztázni kell, azonos hitünkben vagyunk-e. Csak akkor kössünk házasságot, ha igen. De ha már belekerültünk egy házasságba, akár mi miatt, akár azért, mert nagyon szerelmesek voltunk, akár azért, mert még nem voltunk hívők, utána megtértünk, adva van a helyzet, és nem az az első megoldás, hogy elválunk. Ezt ön sem mondta, hogy elválunk. El kell viselni szeretettel, azaz megadni neki azt, amit lehetséges. És az nem kevés, amit megadhat egy hívő fél a másiknak, leginkább arra lenne szüksége, hogy ő is oda találjon az Úrhoz. Ennek érdekében mit tud tenni? Imádkozni, mert megtéríteni senki nem tud senkit. Isten téríti meg, én csak eszköz lehetek. Tehát imádkozhatok, és amit lehetséges, azt megadom neki. Beszélgetni nem csak a napozásról lehet, hát vannak közös ügyeink a pénzügyektől, a gyermeknevelésig, kultúráról, együtt élvezhetünk akár egy filmet is, meg megbeszélhetjük, a politikától kezdve a kertészkedésig sok mindenről lehet beszélni. Jó, hogy a legfontosabban, és erről beszéltem a végén, a legfontosabb dologban nem lehet társa a másik. És itt csak fél megoldások vannak, ilyen hiányos megoldások. Tehát semmiképpen sem jó egy ilyen házasság, csak elszenvedni lehet, viszonylag lehet komfortosabb, vagy kevésbé az. Na, úgy látom, hátul is van.
Igen, az a már kérdésem hasonló.
Igen.
Ha már házasság és felemásnak illat, azt mondjuk, hogy a házasság nem más, mint egy közös illat, amit együtt kell húzni. A közös cél érdekében. De akkor mi a közös cél, ha egy hívő és egy nem hívő van már együtt a házasság?
Hát ezt a célt nem tölti be a felemás házasság.
Az a baj.
Hát személyesen eljut az örökké valóságba, illetve mind a kettő csak más rekeszbe. Mármint az örökké valóságban. Tehát mondjuk a személyes, az örökké, örök sorsa az embernek, nem függ a házastársától, az örök sorsunk az Istennel való kapcsolatunkon múlik. És hát ez az egyik legnehezebben elviselhető dolog, hogy aki legközelebb áll hozzám, azzal nem leszek ott az örökké valóságban. Ezért merészeltem azt mondani még az elején, hogy valaki hívő fiatalként mégis belemegy egy ilyen kapcsolatban, hogy akkor gyönge a kapcsolata az Úrral. Ez lehet egy ilyen átmeneti állapot. Tessék, Isten.
Azért én bizakodom, hogy reménytelen ember nincs.
Hát persze, hát megtérhet, ahogy itt az előbb elmondott példa is erről szól, hitre juthat. Istennél lehetséges, ami az embereknek lehetetlen. Csak azt ne felejtsük el, hogy nem én térítem meg. Nem tudom megtéríteni. Azt tehetem, hogy imádkozom érte, és olyan életet élek, hogy neki, hogy ő érzékelje azt, hogy érdemes hívőnek lenni. Mert nem vagyok savanyú, mert jókedvű vagyok, mert élvezem az életet, őt is igyekszem részesíteni benne, ha az asszony a hívő, ez szokott gyakrabban lenni, megfőzi a kedvenc ételét, meg hát sok minden mást is megtehet érte. Na látom itt több ilyenek, ott is először, és utána ott. Tessék!
Thank you.
akartam megosztani az élményeimet, az érzéseimet, a hitbeli élményeimet a férjemmel. Nem is kell mindent megosztani, de vannak dolgok, amiket jól érzemlett, hogy elmondtam, hogy most ez nekem egy jó megtapasztalás volt, vagy imádkoztam érte, amikor nekünk helyzetben volt, és ja. Tehát akkor elmondtam, hogy most imádkozom érte, hogy volt döntést hozzám, és utána megállottam a tudat, hogy döntést. Tehát, hogy ezek nem pillanatnyi dolgok, tehát kell befinanszást nyerni az élesztőben, ami egészen belső életünkben is.
Ahogy hogy tudod zsinifelni, hogy most mitről beszélek, és most meg már meg? Hát egy filmről se tudok úgy beszélni, hogy az Istenből legyen beleszülve.
De Isten bölcsessége,
ez elég tiltás, hogy... Hát
különben, hogy ez ugye nem tudom. Nem, 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 nem,
én ezt köszönöm. Tulajdonképpen azt sajnáltam, hogy erre az alkalomra nem tudtam bizonságtevőt hozni, mert akit kértem, mondta, hogy a férjét bántaná, ha itt erről beszélne. Úgyhogy az Úr küldte most a testvérünket, hogy ezt mégis elmondta. Azt hiszem, hogy még személyesen nem ismerjük egymást, de hát úgy látszik, az Úr idehozta, és örülök neki. Köszönjük szépen. Na most, parancsolj.
Nem kérdezni szeretnék, hanem inkább arra gondoltam, hogy elmondanék egy gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy nem hívő ember együtt él felemás igában egy hívő emberrel, akkor megtapasztalhatja azt a csodálatos örömet, hogy közelről láthat egy olyan hívő embert, akinek közvetlen kapcsolata van az Úr Jézus Krisztussal. Mert egy nem hívő ember, nem felemás igában élve, csak egy templomban járó embert lát egy másikban, bizonyos távolságról. Mikor viszont vele együtt él, úgyhogy nem ő választotta, hanem ez már így alakult, tehát ez egy fontos dolog, akkor egészen közelről megtapasztalhatja azt, hogy milyen csodálatos egy hívő embernek az élete. Ahogy te az előbb mondtad, hogy imádkozik értem. Hogy egy csomó nehéz helyzetben egészen másképpen megy keresztül egy hívő társal, a hitetlen ember, mint egyébként a többiek. És ezt ők megtapasztalják, amikor beszélnek a kollégáikkal, a barátaikkal, az ismerőseikkel, akik nem hitben járóként, nem hitben társadalmat, hasonló élethelyzeteket egészen másképpen sokkal nehezebben oldanak meg.
Köszönjük szépen. Na akkor én azt gondolom, hogy így szépen lekerekítjük. Én köszönöm a figyelmet. Két hét múlva találkozunk. Isten velünk, viszontlátásra.